Ötödik Szent Pius pápa. Élt 1504-1572-ig. A reneszánsz pápák életszentség szempontjából nem túl dicsőséges sora után az ő pápasága sok tekintetben újat hoz, mind az egyház, mind a pápaság történetében. Közvetlen elődei Szent Péter székében főúri családok sarjai voltak, akiket sokkal inkább tekinthetünk humanista tudósnak, művészetpártolónak, diplomatának, világi uralkodónak, mint Krisztus helytartójának, vagy Servus Servorum Deinek, Isten szolgái szolgájának, aminek annak idején Nagy Szent Gergely pápa tekintette magát. Ötödik Pius pápa a trienti zsinat gyökeres egyház megújító határozatainak első nagy végrehajtója. A trienti zsinat egy új korszakot nyitott az egyház életében, amelynek megalapozásán több pápa, reform pápa is munkálkodott. A zsinat összehívását a hitszakadás elmélyülése, a Luther által elindított reformáció terjedése tette szükségessé, de sietette Róma német protestáns zsoldosok általi vandák kirablása és felégetése is 1527-ben. Gislieri Mihály, ez volt az eredeti neve, szegény szülő gyermeke, egy észak-itáliai kisvárosban, Poszkóban látta meg a napvilágot 1504-ben. Szegénynek született, szegényen élt, és szegényen is halt meg. Tanítatását is egy módosabb gazda vállalja, hogy így saját fiainak tanulótársról és oktatóról gondoskodjon. A szerzetesi élethivatást választja. A domonkosok kolduló rendjébe lép. A szegénység életének egyik vezérfonala. Még pápaként sem tűri maga körül a pompát. Elődeinek használt öltözékét viseli, egyszerű, szegényes bútorai vannak, szalmazsákon alszik, hetenként csak 3 nap van hús az asztalán. Pappá szentelése után 16 évig teológiai tanár Páduában, rendjében újoncmester és előjáró, majd a komói egyházmegye hitvédelmi biztosa, úgynevezett inkvizítora. Vájc határán, Komó és Bergamo tartományokban kemény kézzel védte a katolikus hitet a beszivárgó hitújítókkal szemben. Nem volt ez népszerű tisztség akkor sem. Előfordult, hogy a tömeg kőzáporral fogadta vagy búcsúztatta. De korántsem azt jelentette inkvizítornak lenni, mint amit későbbi korok ráfogtak az inkvizícióra és az inkvizítorokra. Csak nagy tudású ember lehetett inkvizítor az egyházban, és feladata nem az emberek kínzása volt, hanem a mindennél nagyobb értéknek tekintett hit védelme, és az egyes emberek és a közösség védelme is. A társadalomra veszélyes emberekkel, vagy a saját politikai ellenfeleit a vallás ellenségeinek kikiáltó, és őket eretnekként üldöző uralkodókkal és hatalmasokkal szemben. Az inkvizíciót eredetileg arra a feladatra hozták létre, hogy ne gonosz indulatoktól, hiú érdekektől vezetett világi hatalmasságok és uralkodók vizsgálják ki, hogy ki az eretnek, és mennyire veszélyes eretnegsége, hanem tudós és hozzáértő emberek. Az inkvizíciót teljesen sötét intézményként bemutató történelem hamisítások egyik csúsztatása például, hogy a spanyol inkvizíciót úgy tüntetik fel, mint egyházi intézményt, holott ez állami intézmény. Mai fogalmakkal államvédelmi hatóság volt. Azt pedig el szokták hallgatni, hogy a pápa több ízben is tiltakozását fejezte ki a spanyol inkvizíció működése ellen. A nagy tudású inkvizítorra Rómában is felfigyeltek. Előbb püspökké, majd bíborossá, később főinkvizítorrá nevezték ki. Hivatását elfogultságok és egyoldalúságok nélkül lelkiismeretesen látja el. A tévedéseket, hibákat nem csak az eretnekeknél veszi észre, hanem az egyházi vezetőknél is, és határozottan szóvá is teszi. Tiltakozik például az ellen a korábban teljesen bevett és megszokott eljárás ellen, hogy a pápák gyermek unokaöccseiket bíborossá nevezzék ki. Ilyen okok vezettek oda, hogy Rómából az egyik észak-itáliai egyházmegyébe visszavonulva inkább a nemrég lezárult Trienti zsinat reformjainak a végrehajtását végzi nagy lendülettel. Borromei Szent Károly nagyságát mutatja, hogy ő, aki maga is pápa unokaöcsként lett bíborossá és a pápai diplomácia legfőbb irányítójává, felismerte Ghislieri Mihály kimagasló értékeit, maga javasolta, hogy ezt a megalkuvást és részrehajlás nem tűrő domonkos barátot pápává válasszák. Pápaként a Pius, vagyis kegyes, vallásos Jámbor nevet választotta. Tisztában volt vele, hogy sokan nem örülnek annak, hogy ő egy kolduló barát és inkvizítor lett a pápa. Megválasztását a következő szavakkal kommentáltam. Remélem, Isten segítségével úgy kormányzok majd, hogy halálom órája nagyobb szomorúságot okoz, mint mostani megválasztásom. Valóban be is következett, mert 7 éves pápasága alatt sokan megismerhették, hogy szigora nem öncélú, hanem szeretetből és felelősségérzetből fakadt. A nép hamarosan csodálkozó tisztelettel kezdett feltekinteni Szent Péternek erre a valóban szent utódjára, aki a körmeneteken gyakran mezítláb és fedetlen fűvel vonult. Ilyen Jámbor pápa még soha nem volt, mondogatták a rómaiak. Jóságos és nyájas volt, de ugyanakkor tiszta fejű és rendíthetetlen döntéseiben. Szerzetesi szigorú életmódját pápaként is megőrizte. A pápa koronázáskor szokásos ünnepi lakomára összegyűlt pénzt például kórházaknak adományozta. Napjait reggelenként 2 órás elmélkedéssel kezdtem. A pápai udvartartás létszámát jelentősen lecsökkentettem. Minden nap ott ült íróasztalánál, fogadott mindenkit, aki találkozni akart velem. Hivatalok betöltésénél csak az alkalmasságra volt tekintettel, semmi egyéb szempontra. Mikor egyik rokonát valamilyen hivatalra ajánlották neki, azt válaszolta, hogy becsületes ember ugyan, de sohasem mond nekem ellent, ezért alkalmatlannak találom. Mikor pedig egyik bizalmas embere figyelmeztette, hogy rokonaira is illenik már gondolnia, azt felelte, hogy Isten nem azért tett pápává, hogy saját véreimről, hanem, hogy egyházáról gondoskodjam. Nem tűrt semmiféle hízelkedést. Senki sem mert környezetéből valami hízelkőt mondani neki, még tréfából sem. És vívott egy olyan tekintélyt magának, hogy szívesen engedelmeskedtek rendelkezéseinek. pápasága idején a török nem csak Európát, hanem közvetlenül az egyházi államot is fenyegette. Az akkori tengeri hatalmakat, Spanyolországot, Velencét és Genovát szövetségbe vonva a pápa megszervezte a Szent Ligát, amelynek hajóhada 1571. október 7-én a korintoszi öbölben Lepantónál szétverte a török flottát. Tervező munkája azonban nem csak világi diplomáciai lépések megtételéből állt, hanem egyidejűleg az egész keresztény világban böjtöt és könyörgéseket is elrendelt. A győzelmet ő maga elsősorban az utóbbinak és Szűz Mária közbenjárásának tulajdonította. Ezért erre a napra tette a következő évben a Rózsafűzér királynéja ünnepet. De úgy látszik, nem csak ő tulajdonította a szűzanyához intézett imák hatásának a győzelmet, hanem a törökök is, mert Szulejmán szultán később Szeged ostrománál azt mondta, hogy a keresztények csapataitól és fegyvereitől nem fél, annál inkább pápájuk imádságától. Akkor, amikor a lepantói csata zajlott, több száz kilométerre Rómától, a pápa éppen bíborosaival tanácskozott. Egyszer csak hirtelen felállt, az ablakhoz ment, és azt mondta, hogy nem tanácskozhatunk tovább, inkább adjunk hálát Istennek, aki éppen most segítette győzelemre a keresztény hajóhadat. Az egyház legfőbb fegyverének az imát, a böjtöt, a bűnbánatot és a Bibliát tekintette. Nagyra értékelte rendtársának, Aquinói Szent Tamásnak a tudományát is. Az angyali doktort, ahogyan nevezték, ő avatta egyház tanítóvá. Fő művét, a Summa Teológiét pedig a papképzésben tankönyvként írta elő. A trienti zsinat határozatainak értelmében katekizmus, misekönyv és breviárium, papi zsolozsmás könyv kiadásáról is gondoskodott, és arról is, hogy a plébánosok és a püspökök valóban a székhelyükön tartózkodjanak, és lássák el ott feladatukat, ne csak a tisztük után járó jövedelmeket élvezzék. A kellett ennek érdekében az ellenszegülő püspököket az angyalvárba záratta, és ha ott más büntetésük nem is volt, mint az, hogy ugyanazt kellett enniük, mint a pápának. Említettük, hogy heti 4 alkalommal hústalan napot tartott. Ez is elég volt arra, hogy sietve egyházmegyéjükbe térjenek. A pápa akkoriban a mainál jóval nagyobb egyházi állam feje is volt, tehát ha akarta, ha nem, világi uralkodóként is tevékenykednie kellett. Mint ilyen, felelős volt a rábízottakért államfőként is, nem csak mint Krisztus földi helytartója. Káros szokások és gyakorlatok ellen a meggyőzés és a tanítás mellett hatalmi eszközöket is felhasznált. Rómában például megszüntette a bikaviadalokat. Kocsmai dorbézolás, a hazárdjáték és más alantas szórakozások korlátozására külön rendőrséget szervezett, és a római hatóságoknak meghagyta, hogy a prostituáltakat utasítsák ki a városból. Mikor a hatóságok vonakodtak ezt végrehajtani, kilátásba helyezte, hogy egész udvarával más városba költözik. Hogy alattvalóit védje a nyerészkedő kizsákmányolóktól, bizonyos adókat és vámokat teljesen megszüntetett, másokat korlátozott. Az uzsorások ellen pedig úgy védte az embereket, hogy előmozdította tisztességes haszonnal működő, ellenőrzött bankok, kölcsönző intézetek fejlődését. Személy és vagyonbiztonság megszilárdítása érdekében pedig erélyes kézzel megfékezte a hegyekben garázdálkodó banditákat. Nem választotta szét egymástól a hitet, a politikát és az erkölcsöt, hanem mindhárom területen igyekezett a tőle telhető legjobban szolgálni fere barátai lelki és testi javát. Mikor halálát már közeledni érezte, még egyszer utoljára, szokása szerint végiglátogatta Róma 7 szent templomát, hogy búcsút vegyen tőlük. A Scala Sancta, a szent lépcső utolsó fokát háromszor megcsókolta a Lateránban. Róma legszebb Mária templomában, a Santa Maria Maggiore-ban temették el, és állították fel síremlékét.